hordott férjéért és fiáért. Ritkán volt elég meleg ahhoz, hogy levesse azt a kis fekete kabátot, amelyet maga kötött. Mrs. Lambert is feketét hordott, de mikor az abbé és a kapitány náluk vacsorázott, fehér csipkesálat vett a vállára, amelyet Giuliától kapott. Vacsora után plafont játszottak, 2 szúért 100-at. Mrs. Lambert, minthogy oly sok évig Jerseyben lakott, és még mindig eljárogatott Londonba, ismerte a nagyvilágot, és azt mondta, hogy mostanában sokat játszanak egy bridge nevű játékot, de a kapitány azt mondta, hogy játsszák azt csak az amerikaiak, ő maga kitart a plafon mellett. Az abbé pedig azt mondta, hogy ő pedig a maga részéről nagyon sajnálja, hogy a whist már kiment a divatból. De hát ilyenek az emberek, soha sincsenek azzal megelégedve, amíg van. Mindig csak változatosságot, változatosságot, változatosságot akarnak. Giulia minden karácsonykor drága ajándékokat küldött anyjának és nagynényének, de ők sosem használták azokat. Büszkén megmutatták barátaiknak a csodálatos dolgokat, amelyek Londonból jöttek, és azután becsomagolták selyempapírba, és eltették a pohárszékbe. Giulia felajánlott anyjának egy autót, de az nem fogadta el. Azt a pár lépést, amit házon kívül megtettek, gyalog is megtehették. A sofőr csak ellopná a benzint, ha házon kívül enne, tönkre mennének, és ha náluk enne, az kihozná a sodrából Anettet. Anett szakácsnő, házvezetőnő és szobalány volt. 35 éve szolgált már Kerry néninél. Ott volt az unokahuga is, hogy elvégezze a nehéz munkát, de Angel még fiatal volt, nem volt még 40 sem, és nem volna helyes az ő szempontjából sem, hogy egy férfi állandóan ott legyen a ház körül. Giuliát abban a szobában helyezték el, amelyben lánykorában lakott, amikor Kerry néninél nevelkedett. Furcsa szívszaggató érzést keltett ez benne. Sőt, egy ideig egészen érzelmessé tette. De azután nagyon könnyen megszokta ezt az életet. Kerry néni házassága által katolikussá lett, és Mrs. Lambert, amikor a férje halála után letelepedett Saint-Malo-ba, az abbé oktatásában részesült, és hasonlóképpen katolizált. A két öreg hölgy rendkívül áhítatos volt. Misére mentek minden reggel, vasárnaponként pedig zenés misére. Egyébként ritkán mentek el hazúról. Ha elmentek, az azért történt, hogy szertartásos látogatást tegyenek egy öreg hölgynél, akinek a családjában gyászeset történt, vagy valamelyik unokája eljegyezte magát. Olvasták a lapokat és folyóiratokat, sokat vartak jótékony célból, dominóztak és hallgatták a rádiót, amelyet Giuliától kaptak. Bár az abbé és a kapitány évek óta minden csütörtökön náluk vacsorázott, mégis mindig izgatottak voltak, mikor csütörtök lett. A kapitány azzal a tengerészi egyenességgel, amelyet elvártak tőle, nem habozott megmondani, ha valami nem ízlése szerint volt elkészítve, és az abbé is, bár szent ember volt, határozott ízléssel bírt. Például nagyon szerette a normandosan elkészített félszegúszó halat, de ragaszkodott hozzá, hogy csak a legjobb vajban lehet kifőzni, és ez, tekintettel a háború óta érvényben levő magas vajárakra, bizony költséges dolog volt. Kerry néni minden csütörtök reggel elővette a pincekulcsot arról a helyről, ahová elrejtette, és személyesen felhozott a pincéből egy üveg vörösbort. Ami megmaradt, azt ő és nővére megiszogatták a hétvégéig. Giulia körül nagy hűhót csaptak, teletömték gyógyteákkal, és aggódva vigyáztak, nehogy olyan helyre üljön, ami netán húzatosnak tekinthető. Tulajdonképpen életük nagyobb részét annak szentelték, hogy elkerüljék a húzatot. Díványra fektették, és gondoskodtak róla, hogy betakarja a lábát. Vitatkoztak vele a ruhák fölött, amelyeket hordott. Azok a selyemharisnyák olyan vékonyak, hogy az ember keresztül láthat rajtuk. És mit hord közvetlenül a bőre fölött? Kerry nénit még az sem lepte volna meg, ha kiderült volna, hogy csupán csak egy inget. Még az sem hord, mondta Mrs. Lambert. Hát akkor mit hord? Alsó nadrágot, mondta Giulia. És biztos a melltartót? Azt már nem, kiáltotta Giulia élesen. Szóval akkor a ruhád alatt mesztelen vagy? Úgy, ahogy mondod. Micsoda bolondság, mondta Carrie néni. Ez csak ugyan nem észszerű, lányom, mondta Mrs. Lambert. És anélkül, hogy prűd volnék, tette hozzá Carrie néni, ki kell jelentenem, hogy nem is nagyon illő dolog. Julia megmutatta nekik ruháit, és a megérkezése utáni első csütörtökön nagy megbeszélés volt, hogy mit vegyen föl a vacsorához. Carrie néni és Mrs. Lambert meglehetősen éles hangon beszéltek egymással. Mrs. Lambert úgy gondolta, hogy tekintettel arra, hogy lánya estélyi ruhákat is hozott magával, estélyi ruhát kellene fölvennie. Carrie néni ezt teljesen szükségtelennek tartotta. Emlékszem, annak idején, mikor én meglátogattalak téged Jerseyben, és urak jöttek vacsorára, te délutáni ruhát vettél fel. Természetesen egy délutáni ruha nagyon megfelelő. Reménykedve néztek Juliára. Julia fejét rázta. Inkább egy halotti leplet. Carrie néni nehéz fekete selyemből készült magas nyakú ruhát hordott alabástrom lánccal, és Mrs. Lambert hasonló ruhát, de csipkesájával és üveglánccal. A kapitány tömzsi kis ember volt, sok ráncú arccal, kefe alakra vágott fehér hajjal és korom feketére festett impozáns bajusszal, nagyon gálás volt, és jól lehet már jóval túl volt a 70-en. Megnyomkodta Julia lábát az asztal alatt vacsora közben. Mikor kifelé mentek, megragadta az alkalmat, hogy megcsípje Julia fenekét. Szexepill, mormolta magában Julia, amint méltósággal követte a két öreg asszonyt a társalgóba. Nagy hűhó csináltak belőle, de nem azért, mert nagy színésznő, hanem mert rossz egészségben volt és pihenésre volt szüksége. Julia nagy megdöbbenésére rövidesen felfedezte, hogy híressége inkább zavarba hozta őket, mintsem, hogy büszkék lettek volna rá. Nemhogy nem akartak vele dicsekedni, de nem is ajánlották fel neki, hogy magukkal viszik, mikor látogatóba mennek. Carrie néni Jerseyből magával hozta a délutáni tea szokását, és sosem is mondott le róla. Egy nap, nem sokkal Julia megérkezése után, mikor meghívtak néhány hölgyet teára, Mrs. Lambert ebéd közben így szólt lányához. Drágám, van néhány igen jó barátunk Szemmálóban, de természetesen még mindig úgy néznek ránk, mint külföldiekre annyi év után is, és mi nem szeretünk semmi olyasmit csinálni, ami különbségnek tűnhet. Természetesen nem akarjuk, hogy hazudj, de ha csak nem vagy kénytelen rá, Carrie néni jobbnak tartja, ha nem mondod meg senkinek, hogy színésznő vagy. Julia megdöbbent, de azután humorérzéke urrá lett rajta, és majdnem elnevette magát. Ha egy barátunk, akit ma délutánra várunk, véletlenül megkérdezné tőled, hogy mi a férjed foglalkozása, ugyebár nem ellenkeznék az igazsággal, ha azt mondanád, hogy üzletember. Egyáltalán nem, mondta Julia elmosolyodva. Persze mi tudjuk jól, hogy az angol színésznők nem olyanok, mint a franciák, tette hozzá Carrie néni jóságosan, de egy francia színésznőnél majdnem magától értetődő dolog, hogy szeretője van. Szent Isten, mondta Julia. Londoni élete izgalmaival, diadalaival és gyötrelmeivel kezdett nagyon távolinak tűnni. Nem sokára képesnek érezte magát arra, hogy Tomot és iránta való érzését nyugodt lélekkel szemléje. Felfedezte, hogy hiúsága jobban meg van bántva, mint a szíve. A napok egyhangúan múltak. Nem sokára az egyetlen dolog, ami Londont eszébe juttatta, a vasárnapi újságok hétfői megérkezése volt. Kapott belőlük egy csomót, és az egész napot olvasásukkal töltötte. Ilyenkor kissé nyugtalan lett. Lesétált a kikötőbe, és nézte a szigeteket, amelyek elállták az öblöt. A szürke ég honvágyat ébresztett benne Anglia szürke ege után. De kedreggelre már megint visszasüllyedt a vidéki élet nyugalmába. Sokat olvasott. Angol és francia regényeket, amelyeket a helyi könyvkereskedőnél vásárolt,